Szerintem fejlesztőként is fontos láttatok, hogy mi ez a Microsoft Design rendszer, meg miből inspirálódott, meg hogyan gondolkoznak ebben a design rendszerben kompetens tervezők. Belőlük is nagyon kevés van, azért kérdeztem, hogy ki az, akivel együtt dolgoztok. Jó irányvonal az, ha valaki azt mondja magáról, hogy mondjuk flat designban ott van, tehát hogy ő tudja, hogy mi az a flat design. Nem nagyon szeretem ezt a kifejezést, mert el van csépelve, mint a skeuomorfizmus. És igazából itt én szerintem, majd mindjárt látni fogjátok, hogy milyen típusú emberekről van szó, a pozícionálását ennek az egész design rendszernek itt találtam meg, és kénytelen vagyok használni a metró szót, meg majd mindjárt kifejtjük, hogy ez honnan jön az egész metró, de alapvetően egy teljesen új, modern felfogásról van szó. És azért ezt lássatok, hogy ez az állítás, ez olyan 3 éve született a telefon környékén. Tehát most már mindenki erről beszél szerintem, és ezt értik flat design alatt, miközben ez 3 éve már azért ez itt volt a telefon, csak a telefon ugye nem terett annyi el, és már nem nagyon azt tudják összekapcsolni a Microsofttal ezt a törekvést. Kicsit beszélnek az inspirációról, meg az alapelveiről, nem fogok mélyre menni, bár tök jó lenne. Az egyik, amiben inspirálódott a metró rendszer, ez a úgynevezett Bauhaus műhely, mai napig üzemel Németországban, a század elején indították el, és gyakorlatilag ez egy ilyen ipari és művészeti műhely volt annak idején, és arról szólt, hogy mindenki, aki művészetet csinál, az tanulja meg az ipari tevékenységet, tehát szőni, fúrni, faragni. És volt szerintem egy fontos gondolatuk, amit gondolatként érdemes továbbhozni ebbe a modernabb tervezési világba, hogy azt mondták, hogy a forma az mindig a funkciót kövesse. Tehát a dolgot azt valójában nem megrajzolni kell, meg nem csili-vilivé tenni, meg gélnyomógombokat rajzolgatni, hanem az egész tervezés az arról szól, hogy alá van rendelve egy funkcionitásnak, és a funkcionitás van kitalálva, és a design az valójában a funkcionitásnak a megtervezése. Az nem rajzolgatás, nem esztétikum, az a következménye annak, hogy valaki a funkcionitást megtalálta. Én szerintem nem jellemző a webre ez a gondolkodás, tehát hogy letisztultan a dolgot akarjuk igazából jól csinálni, és ebből van levezetve a megjelenés. És az tárgyakba, formákba, épületekbe, sok mindenbe látható, és egy komplett 20. századi modern művészeti ág alakult ennek a következtében. A másik inspiráció az 50-es években a háború után Svájcban indult el, ez a svájci tipográfiai mozgalom, vagy international typographic designnak is szokták mondani, vagy Swiss typographynak, ami a szöveget, illetve a tipográfiát helyezi a megjelenésnek a középpontjába. És ha belegondoltok, mi van a modern ügyviteli alkalmazásoknak a közepébe, a tartalom az szöveg valószínűleg. Tehát, és külön egy szemléletmód alakult ki. Én 3 dolgot ragadnék ki igazából, és ezt elmondanám, hogy csinálják konkrétan a tervezés közben. Van a vizuális hierarchiának a megtervezése egy felületben. A vizuális hierarchiát azt értjük, hogy mielőtt egy képernyőt konkrétan megrajzolnál, megpróbálod a dolgot megragadni a lényegében. Ezt én úgy szoktam mondani, hogy oké, hogy akarsz csinálni egy képernyőt, mondd el, hogy mi van rajta. Mit akarsz kitenni, és mi történjen rajta. Nyilván többféle dolgot fogsz majd mondani. Legyen ez rajta, ez rajta, ez rajta, meg ezt csinálj, meg azt csinálj, meg amazt csinálj, mondatokat mondasz majd. És a vizuális hierarchia, tervezés, megteremtés az arról szól, hogy te megpróbálod ezeket a dolgokat bepriorizálni. Tényleg én úgy szoktam, hogy írjuk fel egy flipchartra, amit ki akarsz tenni a képernyőre, és akkor kezdjünk el azon vitatkozni néha, meg veszekedni is, hogy melyik a legfontosabb. Oké, megtaláltuk. Mi a következő legfontosabb? Megtaláltuk. Azután. És beállítasz egy prioritási sorrendet a dolgok és az akciók gyűjteményében, és még mindig nem rajzoltunk semmit. és utána jön egy grafikus, akinek az a képessége, hogy ő ezt a felállított hierarchiát vizuálisan megjelenítse. Egy profi dizájnerre kell dolgozni, aki érti ezt, hogy vizuális hierarchiáról beszélünk, és ezt meg kell teremteni valamilyen eszközzel. Másik dolog a tipográfiai grid. Ez egyébként tényleg fontos dolog, mert ezek a svájci tipográfusok arról híresültek el, hogy úgynevezett gridrendszerekbe gondolkodtak. Többfélében minden egyes felület, amit itt láttok például ott fönti példákat is, az mögött van egy láthatatlan rácsrendszer, amire ültetik a felületeket. És minden dizájnernek van egy stílusa, meg tehát valami oka van, ahogy ő tervezgeti. Szóval azért lényeges, mert egyszer megtervezett egy ilyen láthatatlan rácsrendszert, minden képernyő arra a láthatatlan rácsrendszerre ül logikailag, akkor konzisztencia teremtődik, megint vizuális szempontból konzisztencia teremtődik az alkalmazásokban. Ilyen tipográfiai grid a Windows-ban is van, a Windows 8-ban. Le tudjátok tölteni a design.windows.com-ról azt a, egyébként PowerPoint-ban van most áttéve, azt a sablont, amiben a rendszernek, tehát a start képernyőnek, és ezáltal az ajánlott összes alkalmazásnak a gridje, benne van egy nagyon egyszerű négyzetes grid, és benne van egy meghatározott térköz. Miért lényeges ez? Egyrészt azért, mert konzisztenciát teremt, másrészt pedig a nagyon tehetséges és architektúrálisan gondolkodó dizájnerek úgy találják ki ezeket a grideket, hogy megkeresik azt, hogy melyik az a szöveg, ami egy adott méretben nagyon sokszor szerepel a képernyőkön. És abból a szövegből találják ki a rácsrendszert, hogy a szöveg az pont rájöjjön mindig erre a rácsrendszerre, és ezáltal konzisztensen fog megenni az összes képernyőn. Nem mutatok példákat, mert nem lesz erre idő, de képzeljétek el azt, hogy a másik szempont az, hogy a vizuális hierarchia mellett a képernyő mögött legyen egy rácsrendszer. Nem akartok a dologgal foglalkozni, akkor használtok azt, ami a rendszerben van, és az is már is kezd egy kicsit stílusban illeszkedni a start képernyőnhöz. Ennek az a következménye, hogy a menük, a header és a standard elemek azok kb. Ugyanott lesznek, sőt pont ugyanott lesznek, ahogy más alkalmazásokban. És akkor egy rend alakul ki a felületekben, annélkül, hogy foglalkoznánk vele. És az aszimetria pedig az, hogy itt az, hogy Svájcról van szó, hogy megteremtették, hogy oda letették a bal oldalra, és kiveri a szememet, és ez így úgymond ellenpontozza ezt a másik felületi részt. Hagy mutassak egy olyat, ahol ezt szerintem szépen tudtuk művelni. A My History Digest az egyik, szerintem, legprofesszionálisabb Windows alkalmazás, amit Magyarországon készít, szintén Juliéknak a munkacsoportja készítette. Azért mutatom meg nektek, mert remélem, hogy számotokra is azért úgy érzékelődik az, hogy ez mögött is van egy design rendszer, egy tipográfiai rács, de nem az, ami a rendszerben. De önmagában belül van egy ugyanilyen rácsrendszer. Figyeljetek meg azt, ahogy itt egymás alá csúsznak dolgok, és bemegyek egy belső képernyőre, és láthatatlanul mindig fölülnek a felületi elemek ugyanarra a rács koncepcióra, de teljesen más rács koncepcióról beszélünk, mint ami a rendszerben van. Lehet ilyen irányba is elmenni, maximálisan el fogja csúsztatni a projektnek az időzítését, ha ebbe belementek, hogyha még egy designer ezzel is elkezd foglalkozni, de van, amikor megéri. Tehát ezzel abszolút tudtok differenciálni, és lejön nektek az, hogy ez megmaradt úgymond metrós. Tehát ami a rendszernek az esztétikuma, ezt követi, de egy nagyon-nagyon egyedi formában. Jó, ennyit a svájci tipográfiáról, rengeteg forrás van. A másik az animáció. Az animációról biztos Juli beszélsz majd, hogy lesz animációs könyvtár. Egy dolgot szeretnék nektek elmondani, hogy az animáció azért nem arra való, hogy a felhasználókat szórakoztassuk a mozgás által, hanem jelentése van az animációnak is. Azt tudjátok elérni az animáció helyes használata, szerintem kettő dolgot. Az egyik az, hogy a felhasználó mindig tudja azt, hogy honnan, hova megy. És az animáció abban segít, hogy tudja azt, hogy valahonnan elindult és valahova tart. Tehát tranzícionál a képernyők között, és használjátok a rendszernek a tranzíciós effektusait. Van egy út, amikor azt mondod, hogy oké, használom azt, hogy a Visual Studio-ban ki van találva, ez a frame benavigálja maga alá a page objektumokat, ilyenkor nem kell programozni, és már egyfajta tranzícionáltságot tudtok biztosítani, vagy azt mondjátok, hogy én nagyon izé vagyok, én nagyon meg akarom tervezni a tranzíciókat, és ilyenkor az van, hogy user kontrollokat dinamikusan injektáltok egy darab képernyőbe bele, nyilván macerás és fejlesztés szempontjából sokkal összetettebb, viszont teljesen tudjátok kontrollálni a minden egyes tranzíciót. Aki ezt meg akarja nézni, hogy ez hova jutott valaki, aki azt mondja, hogy oké, ezt teljesen kézbeszem, az az Upflow nevű alkalmazást töltse le, a CocktailFlow-s fejlesztő csapat, hogyha ismeritek őket, ők gyakorlatilag az összes képernyőt egyedi tranzícióval mozgatják. A gyökere viszont az egésznek ebből a motion designból jön, illetve a filmvilágnak, a gyártási világnak ez a title sequence része. Innen vették az inspirációt, Hitchcock filmekből például, ezeknek a nyitó jelenetéből tervezték meg a Windows Phone-nak, meg a Windows 8-nak az animációs rendszerét. De azzal a céllal, hogy a mozgás abban segítse a felhasználót, hogy tudja, hogy honnan, hova megy. Például ezt úgy érzékeltek a telefonnál, hogy a start képernyőn, hogyha megnyomtok egy gombot, senki, főleg fejlesztők nem figyeltek oda erre a dologra, hogy ez miért van, hogy például megnyomom azt, hogy belemegyek a levelekbe, akkor az a gomb, amit megnyomtam, az hagyta el legutoljára a képernyőt, azért, hogy tudjam, hogy azt nyomtam meg. Hogyha visszajövök, akkor fordított szekvenciában, mint amikor egy színpadra följönnek a szereplők és eltűnnek, fordított irányba mozognak, és ezáltal nekem egyértelmű, hogy hol voltam és hova tartok. A másik pedig az, hogy az animáció abban segít, hogy az alkalmazásnak a percepció, a sebességpercepció meglegyen. Nem mindig tudsz mindent megcsinálni. El kell menni az odata végpontot megtalálni, aztán az odata végpont elkezdi rátolni az odata feedet, azt aszinkron apikon keresztül fölhozod, és ezt rákötöd a felületre, ez idő. Mindenképpen időigényes. És hogy ilyenkor mi történik? Az egész képernyőn, az érkező elemekkel, az animáció abban segít, hogy animálva jelenik meg, vagy animációt biztosítasz akkor, amikor nem tudsz semmit se tenni. És ezeket a minden képernyőnél kezdetek el számba venni, hogy hol van performance szempontjából olyan pillanat, amikor akadás lesz, meg hol vannak azok a szituációk a grid view-ban, amikor a data template nem tudja magát kiprezentálni, addig mi történjen vele. Ezeket ilyen kifinomultsággal végig kell gondolni, mert hogyha nem teszitek meg, az lesz, hogy oké, akkor ott oda megy, vagy nem látszik a tartalom a képernyőn. De összességében az egész ilyen szaggatva történik. És azt érzékelő felhasználni, hogy valami baj van. Tehát, hogy lelassult a gépem, vagy a hálózatom, nem olyan jó. Valójában csak annyi van, hogy rengeteg aszinkron esemény össze-vissza történik az alkalmazásban, és azok valamit csinálnak a felületen. És ha ezt te nem veszed kézbe, meg nem érted meg, hogy mik ezek az események, akkor össze-vissza szaggatós élmény fog történni a képernyőkön. Jó hír, hogy erre van egy animációs könyvtár, ami segít. Másik a transport, ez a tömegközlekedési jelrendszervilág, az egész metrórendszernek az ikonográfiája az a repülőterek jelrendszerében, meg egyébként állítólag a New York-i metrónak a jelrendszeréből meríti magát. Van egy híres Massimo Vignelli nevű tervező, aki ezeket a nagyon tipográfia-centrikus felületeket tervezte egyébként. Ők New Yorkba a svájciaknak a design rendszerét hozták át, mert a tömegközlekedést meg kell csinálni. És ebből merít egyébként itt a New York-i metrónak a jelrendszer, és nézzük meg, ott van a Windows telefon. És vannak az alapelvek, ezeken gyorsan átszántunk. Az egyik ez a odafigyelünk a kézművesség. Most már értitek, miről van szó, hogy képernyőkön, vizuális hierarchiákba gondolkodunk, gridrendszert használunk a felületeken, és minden pixelre, minden részre odafigyelünk, meg arra is, hogy ezek hogyan adaptálódnak a különböző képernyőkre. A mozgás által kifejezzük azt, hogy gyorsak vagyunk. Ezek szerintem most már így érthetők, mindegyikre tudok majd alkalmazásokat is mutatni. Arra gondoltam, hogy a kedvenceimet én összeszedem nektek majd egy listába, és azokat le tudjátok tölteni, inspirációt tudtok majd belőle meríteni, ami szerintem nagyon megcsinált alkalmazások. Köztük egyébként persze olyanok is, amiket mi csináltunk. Dumorbid lesz, ne próbálj meg mindent megcsinálni, mindenképpen jön, ne zsúfold túl a felületeket. Navigációt ne tegyél ki a felületi elemekre. Vinez van, láttátok a share, device-on keresztül kiteszem, illetve ez a app picking, illetve az app-to-app navigációt is érdemes végig gondolni, mert hogyha ezt végig kitaláltatok, akkor két idegen alkalmazás egy felhasználó számára olyan dolgot tud csinálni, amit csak együtt tud, de számára ez egy nagyon érdekes, hogy nekem a travel app, meg a térkép app az nagy barátok azáltal, hogy egyik a másikának oszt, és át tud navigálni egymásba. És érdemes végig gondolni, hogy valójában a ti alkalmazásotok egy milyen más népszerű alkalmazás, Skype, telepített OneNote, mivel tud még szinergikusan együtt viselkedni, akár egy képernyőn is. Nekem sokat segít, amikor itt tervezünk, hogy gyűjtögetek mindenféle inspiratív dolgokat, mutatok erre is egy példát, és akkor itt le is zárnám a mondani valómat. A böngészőbe egyrészt a social-t akartam megmutatni, igen, van egy Microsoft-os felszolgáltatás, úgy hívják, hogy social, és ebben mindenféle jópofa funkció, például az, hogy ilyen kolázsokat tudunk gyűjtögetni, és akkor én nekem, ezt át is küldöm szintén nektek, hogy itt vannak a kulcsemberek kulcs dolgai, és mindenféle design inspirációk. Ezeket tök jó nézegetni, mert nagyon-nagyon jó vizuális ötleteket kap az ember. A Bauhaus története is, és ezeket így gyűjtögetem. A másik a moodboardok, amit szintén így designerek szoktak használni, hogy mindenféle helyről inspirálódnak, és nekem is van egy ilyen moodboardom, itt azt gyűjtögetem, hogy a Windows XP Media Center óta hogyan evolválódik a Metro design rendszere, és itt látjátok a Zoom eszközbe, az Xboxon, a Media Centerbe, a svájci tipográfiába összegyűjtöttem egy csomó ilyen posztert, ami tehát én nagyon jól tudhatom, az ember átvesz belőle gondolatokat, és ezt ami itt van, ezek az 50-es években itt a poster designban csináltak, az pontosan ugyanaz most a modern alkalmazást tervezésében.